takéž víte si, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Most pedig hallgassuk meg a húsvét utáni második vasárnap igényedetési alapigéjét, úgy, amint egyházunk azt kijelölte, és megírva találjuk Jeremiás próféta könyve 23. részében, az első 4 versben a következőket. Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és elszélesztik legelőbb nyáját, így szól az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztorokról, akik népemet pásztorolják. Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szétszóródjon a nyájam, nem vigyáztatok rá, de én számon kérem tőletek gaztetteiteket. Így szól az Úr. Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahova szétszórtam őket, s visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket. Nem kell többé félniük és rettegniük, számba sem kell venni őket. Így szól az Úr. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, 500 magyar evangélikus templomban hangzik ez az ige. Jaj a pásztoroknak! Minket ítél meg, pásztorokat az Isten, a gyülekezetet azért elgondolkoztatja. Minket ítél meg az Isten, pásztorokat, akikre rábízta a népét, és a gyülekezetet kérdezi meg, hova lett a népen. Nagyon nehéz helyzetben van ma minden evangélikus igehirdető, aki nem bújt ki a felelősség alól, és nem választott másik textus. Mi azonban maradtunk a jó rend szerint annál az igénél, amit egyházunk erre a vasárnapra jelöl. Ha humiletika az igehirdetés ősi szabályait veszük figyelembe, akkor a prédikációnak igeszerűnek, gyülekezetszerűnek és korszerűnek kell lenni. Azért mondom, mert sokféle elvárás van az igehirdetéssel szemben, a gyülekezetnek is szabad tanulgatnia, hogy igazából mi is a lelkés feladata, milyen gondolatok, milyen sávok mentén szólaltathatja meg Isten igéjét, hogyha meg akar felelni annak az elvárásnak, amivel őt a szószékre küldi. Ige szerűnek kell lenni, vagyis a Biblia igéje adja meg az ige hirdetésnek a tartalmát. Itt most azt mondhatnánk, hogyha ige szerűen kívánunk prédikálni, akkor azt mondhatjuk, aggódjatok pásztorok, nagy a felelősséget. Aggódjatok pásztorok, de hát ki is a pásztor? Nyilván mindenki arra gondol, akit a gyülekezet megválasztott lelki pásztorának, igehirdetőjének, vezetőjének. Jeremiás korában azonban nem volt ennyire egyszerű a helyzet, hiszen a világi vezetőket, a királyokat, a király adminisztrációját, a beosztott hivatalokat is mind-mind pásztoroknak tekintették, mind akiknek kedves kötelességük, a kiválasztott nép sorsával törődni, annak minden egyes tagját számon tartani, hogy el ne kallódjék, és el ne tévedjen az élet sűrűjében. Mindezek alapján méltán mondhatnánk, hogy Jeremiás valójában nem is az akkori pásztorokat, papokat ítéli meg, hanem sokkal inkább a királyt és a világi vezetőket, és ebben van igazság, hiszen a választott népnek a világban való szétszóródását helyteleníti mondván, hogy hiszen így a kiválasztott sereg szétesik, és nem lehet számon tartani, mert sem a király, sem az ő hadai, a közhivatalnokok nem teljesítették hivatalokat. Könnyű volna tehát egyszerűen azt mondanok, hogy tulajdonképpen nem is nekünk lelkészetnek szól. De hát az Újszövetséget, az Újszövetség mindig is felülírja keresztény értelmezésnek. Ennek megfelelően nem mondhatjuk azt, hogy ez az ige nem szól hozzánk, nem csak azért nem, mert pásztoroknak valljuk magunkat, lelki pásztoroknak, de egyházunk rendje szerint is minden megválasztott lelkész felelős a maga gyülekezetéért, és számon kell tartania. Vajon számon tartjuk-e? Egyházunkat meglepte az a tény, hogy a legutóbbi meglehetősen pontatlan népszámlálás alapján mindössze 215 ezer lelket találtak evangélikusnak, vagy ennyien vallották magukat evangélikusnak. De hát ennyiről se tudunk, mert a lelkészi nyilvántartásokban alig éri el a 200 ezeret a nyilvántartott evangélikusok száma, ahhoz képest pedig 90 ezer botorká valahol, vagy éppen már az örökké valóságban van, nem tudjuk, ami 10 évvel ezelőtti szám volt a 305 ezer. Méltán kérdezhetjük, vajon ki felelős a 90 ezernek az elkóborlásáért, a számon tartottság hiányában, és akkor kiderül, hogy nem csak a lelkész, hanem a gyülekezetnek a vezetői, sőt, a gyülekezetnek minden tagja. Hiszen minden családban van valaki, aki elköltözik. Minden családban van valaki, aki netán közönyössé válik, hideggé Istennel szemben, vagy éppen teljesen elvilágiasodik, és ennek a korszellemnek a rabja lesz. Vajon szólunk, hogyha a gyermekünk vagy az unokánk erre a széles útra megy, hogy a lelkész talán beszélgethetne vele? Vagy éppenséggel a nagymama és az édesanya? Mert hiszen Isten mindannyiunkat pásztornak rendelt. Megkérdeztük a gyülekezeti tanfolyam résztvevőiről, miért tartják magukat evangélikusnak. Meg kell mondani, öröm volt olvasni, és azt gondolom, hogy ezen a Pilis Csabai hívek is épülhetnének. Öröm volt olvasni, hogy milyen jól, mennyire otthon érzik magukat az evangélikus egyházban. Boldogok, megtalálták önmagukat, önazonosságukat. De persze, akik itt vannak, azok tényleg benne élnek a maguk gyülekezetében. Vajon törődünk-e azokkal, akiket Isten ránk bíz, akiben nem ég a hitnek a lángja, nem lobog, hanem pislákol, vagy éppen kihunyt már, mert hiszen valószínűleg az a 90 ezer valahol ezzel a kihunyt lánggal ég, vagy kóborol. Mindannyian felelősek vagyunk. Nem kétséges, hogy kitüntetetten a gyülekezet vezető. Nem kétséges, hogy kitüntetetten a presbitérium. Mi, a gyülekezeti munkatársak képző résztvevői is együtt. Mert akik megtaláltattak, azoknak az a dolguk, hogy megkeressék azokat, akik elvesztek. Vajon végezzük-e ezt a szolgálatot? Nem lehet csak a lelkészre hárítani. Egy ember még egy ilyen kisebb gyülekezetet, mint a Pilis Csabai, amely ígéretes és sok ifjút hordoz, még ő se tudja napról napra mindenkinek az ügyét fölvenni, mert mindenkivel nem tud kapcsolatba lenni. A modern szociológia beszél a hálózatok kiépítéséről. Mert látják azt, hogy az a fajta elmagányosodás, individualizálódás a társadalom széteséséhez vezet, és egy különleges fogalommal találkoztam, individuális közösség. Hogy önmagammal vagyok már csak közösségben, ami nem létezik. Mert közösségben lenni mindig valaki mással kell, egy másikkal, az énnek a te-vel kell kapcsolatba kerülni, de ha már a tudomány is ilyen fantasztikus, és igazából fantazmagórikus képletben gondolkodik, hogy én önmagammal vagyok szövetségben, kapcsolatban, lehetetlen. Mert kétségkívül a modern társadalom szétesik. Ezt Nyugat-Európában éppen úgy látjuk, mint Európának azon a felén, ahol mi élünk. Nem marad más hátra, mint hogy megfogjuk egymás kezét. Nem marad más hátra, az egyházban pedig különösen, amelynek alapvető lényege az, hogy közösség, koinónia, mégpedig kettős értelemben közösség azzal, aki magát jó pásztornak nevezte, Jézus Krisztus, közösség azokkal, akik az ő nyájához tartoznak, a keresztség kapcsán, azzal, hogy elhívást nyertek, mert kegyelembe fogadottak, és azzal, hogy ezt a keresztséget senki nem moshatja le róluk. Azzal is természetesen, hogyha még nem keresztelkedtek, akkor szabad ennek a kegyelemnek a megajándékozottai közé tartoznia. Jaj a pásztoroknak! Aggódjunk felelősségünk miatt, de megnyerestük, és kétségben első. Igeszerű a biztatás, igeszerű a elgondolás és elgondolkoztatás, mi van a többiekkel. És ha annyira jó evangélikusnak lenni, mint ahogy ezt vallottuk, vallották a testvérek írásnak, akkor ezt a jó közösséget miért ne élhetnék meg mások is, miért ne hívogathatnánk mi másokat is, a szomszédot, az ismerőst, a rokont, a testvért. Igazából mindenkit, akivel a sors, az élet összehoz bennünket. Azt mondottam, hogy igeszerűnek és gyülekezetszerűnek kell lenni az igehirdetésnek. Ha most a gyülekezetszerűség felől közelítjük meg az igét, akkor azt kell mondanunk, hogy itt azt ígéri Isten, ne aggódjatok, összegyűjtöm őket. Mert amennyire keményen szól a pásztorok felelősségéről, olyan ígéretesen biztat minket, hogy én munkába vagyok. Az ember a legjobb evangélikus se tudja az evangélikus egyházat megtartani, se presbiter, se harangozó, se lelkész, se püspök, egyedül Isten. És ez az evangélium, hogy igen, Isten akarja, hogy éljen az ő népe. Isten akarja, hogy éljen az ő egyháza. Ezt mondaná egy katolikus is rólunk? Emlékszünk Gamáliának a tanácsára, aki annak idején, amikor megkérdezték, hogy ez a Jézus Krisztus ügye az ő elképzelése szerint hogyan ítélhető meg, azt mondta, ha Istentől való ez az ügy, akkor hiába rugdalóztok ellene, hiába kapálóztok meg. Ha meg emberektől való, akkor úgyis elmúlt. És azt gondolom, hogy evangélikusságunk 500 éve igazolta azt, hogy Istennek tetszett, hogy annak idején a reformációban az evangélium tisztasága, igaz fénye újra nyilvánvalóvá lett, hogy Luther azt mondotta, hogy Biblia nélkül nem lehet Isten tiszteletet tartani, és hogy anyanyelven kell szólnia az igének, és mindenkinek kezébe kell adni az írást. Ez tetszett Istennek, ezért ül Istennek, ezért van ma közel 100 millió evangélikus, minden nyomorúságunk, bűnünk, mulasztásunk ellenére. Vagyis Isten összegyűjti az ő népét. Korán sem az evangélikus egyházban csupán, és nem mondjuk, hogy a többiek, akik Krisztust követik, ne lennének az Anyaszent Egyháznak látható vagy láthatatlan tagjai, de ugyanezzel a belső igénnyel mondjuk, hogy mi is oda tartozunk az Anyaszent Egyházhoz, Krisztus népéhez. Ő az, aki munkálkodik. Talán hosszabb távon, mint mi gondolnánk, hiszen evangélikus egyházunk is volt sokkal-sokkal nehezebb időben, Magyarországon is az evangélium betéteményese. Gondoljunk csak a gyászos évtizedre, amikor papokat, tanítókat vittek el. Sokak közülük meg is haltak, gályarabokról, másokat a börtönben kínoztak, hitüket nem adták fel, Krisztus nem tagadták meg, itthon pedig bezárták a templomokat. Aztán újra kinyíltak. Katolizáltak. Még olyan családról is tudunk, ahol a legbuzgó evangélikusnak a gyermeke később szombathelyi püspök lett. Mert rá kényszerítették az apát, hogy különben kivéve. Melyikünk ítélkezne fölötte, nincs hozzá jogunk. Ma már természetesen túlhaladok mindenről beszélni, csak azért mondom, hogyha voltak nehéz időszakok, akkor azok igazán azok voltak. Ha volt időszak, amikor csökkent az Anyaszentegyház létszáma, az evangélikusoknak a jelenléte a társadalomban, akkor azok az idők voltak, de nem volt sokkal kellemesebb a Habsburg idő sem, a reverzális törvényekkel és egyebekkel, ezért ma egyetlen testvérünket nem hibáztatunk, de a történet tanít bennünket, hogy Isten távolabb lát, hosszabban, hosszabb távlatban gondolkodik, és engedi, hogy az a Szentegyház a próbák között megmaradjon, aztán tovább éljen. Ebben reménykedünk, és ebben bízunk, ezért végezzük aztán odaadása a szolgálatunkat. Nincs hát okunk arra, hogy kétségbe vonjuk Isten jelenlétét, Isten Anyaszentegyházat, evangélikusságunkat megtartó erejét. Kérdezhetné valaki természetesen, hogy mire merjük alapozni ezt a reménységünket. Semmi másra, mint az Isten minden értelmet meghaladó kegyelmét. Arnold Toynbee, angol filozófus mondta azt, hogy a történelmet két síkon szabad szemlélnünk. Az egyik az, amit mi látunk, ez az immanens földi sík, ahol az ok-okozati törvények alapján események bekövetkeznek, és lehet tudni, hogy egy-egy földrengésnek mi a következménye, lehet tudni egy-egy aszályos esztendőnek mi a konzekvenciája, vagy éppensége annak, hogy bizonyos népességfogyás mit hoz magával. Ez az, amit az emberi értelem befogadni képes. De hogy hosszú távon Isten ebből mit hoz elő, mit munkál, azt nem tudjuk. Ez az a másik sík, az immanens mellett a transzcendens. És neki van ideje. 100 esztendő, 200, 1000 év. Előtte annyi, mint egyetlen nap. Ezért merjük mondani, hogy igen, Isten kegyelmes, munkálkodik, és a történelemben is tanúsította magát. Ezért bizakodunk. De bizakodunk azért is, mert úgy véljük, hogy az evangélikus hitünk bátor válaszokat tud adni korunk kérdéseire is, és itt már vitathatatlanul az igehirdetésnek a harmadik karakterét kell említenünk, hogy nem csak igeszerű, nem csak gyülekezetszerű, de korszerű is az igehirdetés, hogyha keresi, mi az az aktuális üzenet, amit megszólaltathatunk az ige alapján. És azt mondhatjuk, ne féljetek jó pásztorokat és igaz üzenetet kapni. Jó pásztorokat. Különös dolog, hogyha az egyháztörténetet tanulmányozunk, hogy hányféle embert állított Isten a maga szolgálatába. Tegnap volt szó Augustinusról, aki egy feszlet és rovott múltú ifjú volt. Az édesanyja imádkozott érte, olykor keményen is nevelte, végül is Augustinus kívülálló azt mondaná, beadta a gyereket. Mi pedig azt mondjuk, hogy utolérte az Isten elhívó, megszólító szava és a kegyelme. És kapott valami egészen újat, és lett az Anyaszentegyháznak mai napi sokszor idézett kiváló tanítója. Niemöller német püspök az első világháborúban hajós csapatkapitány, hajós kapitány volt. Ott a háború poklában élte meg azt, hogy ez nem élet. Így nem lehet gondolkozni, így nem szabad a történelmet formálni, és felnőtt fejjel iratkozott be a teológiára, lett az Anyaszentegyháznak kiváló papja, tanítója, püspöke, Magyarországon is járt. Hitelesen tudott arról beszélni, hogy nem a háború, nem a pusztítás, hanem az élet az Isten akarata. Természetesen napjainkban is vannak egészen rendkívüli elhívások, és ebben Isten az ő kegyelmét, nagyságát mutatja meg, hogy olyanok szóljanak, akik nem is gondolta az ember, hogy valaha Isten szolgái lesznek. Egyik testvérünk írja, hogy ő azért szívesen evangélikus, mert Albert Schweitzer is az volt. Én azt gondolom, hogy jogosan büszke arra, hogy Albert Schweitzer is evangélikus volt, nem volt mindennapi ember. Lehetett volna kiváló, szárnyaló filozófus, elismert vagyongyűjtő orgonaművész, és ehelyett elment a feketék közé, Lamberinébe. Egészen nyomorúságos körülmények között végezte a maga gyógyító munkáját, leprások között, és őt a nagy doktornak, a grand doktornak hívták, hívják mind a mai napig Lamberine vidékén, mert gyógyított. Mert odaállt melléjük, és a fehér ember becsületét helyrehozta a feketék között, azon a földrészen, ahol bizony a hódítók, a gyarmatosítók nem csak életeket vettek el, de kincseiket is magukkal vitték, és hogy ma Afrika szegény, az nem az ő lustaságukból, vagy képzetlenségükből adódik, hanem sokkal inkább abból, hogy ami a természeti kincs volt és érték, azt Európába, vagy éppen Amerikába vitték. Van, mivel adósságot visszafizetni, és van miért visszafizetni, hogy ott is legyen élet. Folytathatnánk a sort természetesen elég, ha egy Budaker Oszkárra emlékezem, aki teológiai tanár lett, előtte százados volt a Horthy hadseregben, ott hagyta. Isten szolgája lett. Majd Széter Ferencre utalunk, aki 800 holdas földbirtokát adta oda a cselédeinek, és lett Isten szolgája, hiteles élettel, budavári lelkész volt, mert tudta, hogy Isten azért adta a javait, hogy abból mások éljenek. Ilyen szolgákat ad az Isten, és még sok mást is, annak érdekében, hogy hiteles legyen az evangélium, hiteles maradjon Anya Szent Egyháza. Nem csak pedofil papok vannak, hanem vannak tisztességes emberek, vannak még tisztességes pápák is, és azt reméljük, hogy ezen keresztül újra vonzást, újra hatást vált ki emberek szívében, lelkében, értelmében az az Isten, aki mindent megtel, feljebb, mint ahogy mi képzeljük, vagy elgondoljuk. Evangélikus egyházunk három nagy kérdésre szokott mindig kitüntetően jó választ adni. Az első, ha még szabad ezt elmondani, az a bűn kérdése, amivel mindannyian kínlódunk, mert a bűnnek egyetlen megoldása a megbocsátás, és a megbocsátásból fakadó új élet. Ezt hirdetjük, hogy megbocsátok, de többé ne vétkezzél, s járj az új élet útján. Minden úrvacsora vétel ezt a célt szolgál. Amivel korunk, és talán minden idők embere sokat kínlódik, az a sorskérdés. Miért olyan a helyzetem, miért olyan az életem, mint amilyen sorsot kaptam. És mindegyikünknek lehetne ökölbe szorított kézzel lázadni, és lehet csendes szívvel imára kulcsolni a kezünket, mert Isten a legnehezebbből, a legrosszabbból, a legigazságtalanabbból is tud jót kihozni hosszú távon. Az evangélikus teológia és az evangélikus egyház éppen ezt teszi hangsúlyossá. És végül, amivel mindegyikünknek szembe kell néznünk, ahogy beteg testvérünk állapotára is gondolunk, a mulandóság. Ha tetszik, ha nem, egyszer mindegyikünk szíve utolsó dobban. erre fel kell készülni, ezzel számolni kell. Akinek nincs gyermek, annak végrendeletet kell írni, hogy utána a távoli rokonok ne az ügyvédek pénztárcáját gazdagítsák. Aztán arra a kegyelmes Istenre nézni, aki az elmúlásban is az örökkévalót, a láthatóban is a láthatatlant ígéri, amit Isten készített az ő szeretőknek, a vele való örök együttlétre. Ebben a belső hármas távlatban úgy vélem, ha megszólítjuk gyülekezeti tagjainkat, ha választ adunk, ha pásztoroljuk őket, akkor Isten újra engedi, hogy akár még a kövekből is fiak legyenek, és hogy építse az ő egyházát. Jó pásztor kellene, és van egy jó pásztor, Jézus Krisztus, aki aztán hívogat, meghosszabbított kezével, titeket, engem készített arra, hogy ebben a szolgálatban örömünket találjuk, boldogan végezzük, és így segítsünk embereket boldogabbá tenni, és az örök boldogságban részesíteni. Vigyük hát magunkkal az Ószövetség megítélő és megkegyelmező igéjét, a maga igeszerűségében, gyülekezetszerűségében és korszerűségében együtt. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, tiéd a kegyelem, miénk ország pirulása. Tiéd az irgalom, miénk a küldetés bátorsága. Ne engedd, hogy megkeseredjünk, ne engedd, hogy reménytelenek kiváljunk. Te Isten vagy egyéni sorsunkban, közösségi életünkben, Anya Szent Egyházat szolgálatában. Tiéd legyen a dicséret, dicsőség, most és mint örökké. Amen.